Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlünk mindenkit a 2020 filmodusszal fedélzetén a Skype mikrofonoknál Géci Dávid filmrendező és Pörtl Oxi Zoltán újságíró. Ez utóbbi most akkor át is adja a szót rögtön Dávidnak. Kérlek szépen mondd el a hallgatóknak, hogy mivel fogunk ma foglalkozni, egy nagyon különleges filmsorozat, ismét.
És megint a Netflix, bár ugyanúgy az HBO-ban is vannak jó dolgok, de azt gondolom, hogy hát majdnem, hogy hétről hétre lehet valami jó csemegét találni, és a Leaving Neverland című, hát elég nagy botrányt kavaró dokumentumfilm sorozat után, talán ez az Epsteinről szóló új sorozat a legérdekesebb, és ennek apropóján, mint a 2019-es para, nem is tudom, hogy elszpoilerezzük-e a dolgokat, hát, hogy ez a faszi, ez meghalt a börtönbe, és szerintem ennek az apropóján kezdődött egyfajta ilyen misztikus nyomozás, hogy tudom, ez a tipik eset, amikor valaki úgy hal meg, hogy hátba rúgják kétszer, vagy hátra csavarják a karját, ja nem, bocs, magának csavarja hátra a karját, elharapja a nyelvét, és ott felejti a fogát az asztalon, a szeme meg a földön. Tehát itt azért egy elég érdekes öngyilkosságról van szó, amit a mai napig nyomoznak, hogy öngyilkossága, ugye Epstein esete, és ennek kapcsán a gyönyörűséges életét, a nagy Gatsby típusú életét tárgyalja a film.
Hát, szóval kicsit többről van szó. Magáról Epstein, mint egy szexuális ragadozóról szól. Amikor meghal, és ezt ugye a film is tárgyalja, ők is úgy tippelik, hogy hát kétséges az öngyilkosság egy olyan biztonsági szintű börtönben, mint ahova őt becsukkantották. Szóval igazándiból ez egy ilyen csúcspontja a filmnek. Az a ő lényege, egy picit a Me Too mozgalom után vagyunk Amerikában, ugye a Weinsteinéknek a hatalmas hullámokat vető botránya után, de egyszer csak kiderül, és ez is egész mélyen nyúlik vissza a 90-es évekbe, kiderül, hogy az elit egy jeles tagja, aki a Bill Clintontól kezdve az András, a brit András hercegen át mindenkivel szuperpacsiba volt, gyakorlatilag prostitúcióra kényszerített fiatalkorú lányokat, illetve itt a pedofília is beficcen. Egy nagyon veszélyes csávóról van szó. Hagy bombázzalak le azzal a kérdése, hogy...
Én mindenféle politikától mentesen azért nagyon jókat mosolyogtam azon, hogy tök mindegy, hogy valaki republikánus vagy demokrata, azért úgy néha kurváznak. Ugyanúgy, hogy a filmsztárok, vagy a nem is tudom, a popzenészek, azért itt elég sok emberről van szó, akik így finoman szóba jönnek, hogy ott voltak ezeken a magángépeken. A Donald Trump ugye elég erőteljesen elhatárolódik, de hát róla is készült ezért pár fotó ugye a 80-as évekből, amikor bulikázott, meg elnézve a feleségeit, azért ő se vetette ezt meg, ahogy Clinton sem az orális irodában, vagy az oválisban ugye a Monica Lewinsky ügy előtt is, meg után is biztos voltak ilyen kicsapongásai. És hát ez az Epstein figura, ez egy hihetetlen népszerű figura lehetett ebben a New York-i gazdag tőkés körben és a művész világban.
Igen, nekem rögtön ez lett volna a kérdésem, hogy látod, hogy miért van az, hiszen a filmek világában jobban ismerős vagy, kezet fogtál már olyan emberekkel, gondolom partikon, különböző nemzetközi filmes eseményeken a nagy befolyással bíró arcok mancsába csaptál bele, hogy ő nekik miért nem elég az, ami van? Ennek a Epsteinnek minden nem meg volt, sokszoros milliárdos volt. Miért volt erre szükség, ami végül a halálát okozta? Tulajdonképpen szinte fiatalon halt meg.
Hát itt szerintem pont nem arról van szó, hogy vagy nem csak arról van szó, hogy valaki hajhásszal vagyont, hanem arról is szó van, hogy tök mindegy, hogy mikor követted el azt a bűncselekményt. Az előbb-utóbb a bőrödre fog égni. Tehát Nyikita Mihálkov Csalóka napfény című filmje jut eszembe, ahol az öreg kommunista aztán mégiscsak megbűnhődik. Tehát itt azért van igazság a Földön, azt gondolom, és néha győzedelmeskedik a jó. Ezt nem lehetett ezt a szexmasszázs ügyet megúszni, tehát nem lehet egy életen át úgy csapatni, hogy 14-16 éves lányokat megrontva, gyakorlatilag életük végig terrorba tartva, fenyegetve, szexuálisan kizsákmányolva, ilyen szépen pihizni. Bár Epsteinnek bizonyos értelemben sikerült, mert mindig elmenekült a felelősségre vonás elől, ahogy tette ezt ugye most is valamilyen módon.
A filmnek az alcíme az, hogy Filthy Rich, ha jól gondolom, jól fordítom, akkor az azt jelenti, hogy szennyes gazdag, vagy szennyesen gazdag, vagy gazdagon szennyes. Hát, hogy ugye ez a kis posznaív, álnaív kérdésem arra vonatkozott, mintha én nem tudnám, hogy nem ezen múlik, hogy valaki gazdag. Tehát, ha valamilyen vágyaknak a rabja, ráadásul befolyással, hatalommal, pénzzel bír, akkor egész egyszerűen megittasodik attól, és fölülemelkedik a törvényeken. A filmben ezt többször hangsúlyozzák, hogy Epstein úgy követte el, Jeffrey Epstein úgy követte el ezeket a bűncselekményeket éveken, évtizedeken át, hogy egész egyszerűen nem érezte, hogy ebben mi a bűncselekmény. Ez egy rendszer is volt. Ezt is majd kifejtjük itt a podcastben, hogy hogyan építette fel ezt a először elcsábító, aztán kihasználó, vagy ugye végén teljesen tönkretevő módszerét a fiatal hölgyekkel kapcsolatban.
Egészen elképesztő ez egyébként, hogy vannak szigeteid, meg vannak rezidenciáid, meg tök jó gigalakásaid New Yorkba, a Karib térségbe, Párizsba, stb. És oda el tudsz hurcolni fiatal ártatlan lányokat, de ezt a trükköt nem egyszer tudod megjátszani, hanem ezerszer, és utána gyakorlatilag bezárva tartani őket egy ilyen szigeten, tehát egészen horrorisztikus ez a sztori. El tudnék képzelni egy ilyen modernkori horrorfilmet, kicsit olyan Polanski stílusban, ahol mármint most nem a fiatalkorúak megrontására gondolok, hanem hogy múltkor elemeztük ugye a Catherine Deneuve-vel a Segíts!
Iszonyat!
Hát, hogy az Iszonyatos cím, igen, az Iszonyat című filmet, és hát az jutott eszembe, hogy egy nő szemszögén keresztül, ahogy gyakorlatilag kiszolgáltatva ott van ezen a szigeten, csak az öngyilkosságba tudna menekülni, hogy leugrik esetleg a szikláról, mert elúszni nem tud. Esetleg megkérheti a Bill Clintont, hogy vigye már el a magángépével, mert nem akar itt maradni, de ez mondjuk azután van, hogy a Bill Clinton elrepült, és mikor már azt mondja, hogy jó, akkor feladja, mert nem bír a szörnyeteggel együtt élni, hogy minden nap le kell vele feküdni, akkor az Epstein mosolyogva megjelenik a jeeppel mögötte, hogy kis cica, láttam, hogy a sziget végébe jöttél, most gyere vissza a farkashoz, malacka. Szóval tudom, most itt humorizálok meg minden, nem tudom más, hogy én azt mondom, hogy mindig a humorhoz nyúlok, ha valami szörnyűség van, ahogy Örkény is tette, de ez egyébként forgatókönyvért kiállt ez a történet, mert annyira átélhető ez a borzalom, amit ezekkel a lányokkal elkövettek.
Azt hiszem az elején említetted a Michael Jacksont, a két történet között, ugye Jacksont is megvádolták pedofiliával jobban a halála után, állt elő egykori koreográfusa, és aztán többen is, és készült el egy Jackson gyalázó film, amiből szerintem nem derült ki egyértelműen, hogy igaz-e, hogy a pop királya ezeket mind végrehajtotta, ezeket a csúnya dolgokat, avagy sem, hiszen tudjuk, hogy a koreográfus akkor fordult már csak hosszú évek múltán a médiához, amikor tönkre ment, és mondjuk Britney Spears már nem alkalmazta. Az Epstein sztori lényegesen másabb, abból a szempontból, hogy Epsteint viszonylag korán följelentették azok az áldozatai, akiket az első években behalászott, és egészen az FBI-ig jutott az ügy. A filmön érdekesen egy újságszerkesztőségből indul el, ahol az újságírók elmondják, hogy mennyire nehéz volt Epstein után járni, de iszonyú akkurátus munkával nagyon sok mindent kiderítettek róla, és tényadatokkal támasztották alá állomásról állomásra, ellentétben tehát ismétlem a Jackson-féle sztorit, ahol mindig kétséges, hogy ez most csak egy bulvár purparlé, vagy pedig egy valós történet. Természetesen mindig azért ott van a vád is, és ott van az is, hogy hát ez lehet, hogy más. Itt ugye az Epsteinnél nagyon félelmetes ragadozó. Hogy látod, hogy az a kulturális közeg, amit az amerikai elit képvisel, és itt ugye a filmekre is gondolunk, már beszéltünk pont a Polanski kapcsán, ez mennyiben hitelteleníti ezt az egész amerikai vezető kultúrát, vagy a kultúrá vezetőit? Tehát ha ilyen hamisak ezek az emberek, akkor miért higgyünk el nekik bármit is?
Igazából szerintem ez nem csak a 20. századra jellemző, hanem vagy a 21-re, hanem minden kornak megvan a maga Epsteinje. Tehát, sőt, ahogy az elején kérdezted, hogy találkoztam-e bulikba ilyen emberekkel, igen, én a magyar Epsteint is ismertem, vagy érkezhet ez akár a délszláv háborúkból, vagy Romániából, vagy bárhonnan, vagy innen, akár Magyarországról, egy jó kis városból. Ez a gyakorlatilag a luxus iránti kereslet, illetve a kurva piac szerintem annyira ősi, hogy minden kultúrában létezik. Van, amikor legitimebb, mint mondjuk Csárd Géza idején, ugye ezek a nyilvános házak, és van, amikor abszolút nem az. Minden esetre mindenképpen a kizsákmányolásról szól, és itt most nem akarok erkölcsös lenni. A másik pedig, amiben belekezdtél, azzal egy picit vitatkoznék ugye a Neverland esetében, ugyanis amikor én megnéztem ezt a 4 órás filmet a Michael Jacksonról, azért nem azt mondom, hogy úgy fogalmaznék, hogy egy világ omlott össze bennem, mert eléggé, hogy is mondjam így, a bőre alá próbál nyúlni a fiataloknak a film, de aztán ugye eltelt 1-2 hét, és jöttek elő a bizonyítékok, hogy a Michael Jackson nem is volt ott, amikor épp az a gyerek mondta, épp egy másik koncertje volt, utána a rendező is beismerte, hogy a relikviák, amiket elégetnek, azok nem azok a relikviák, a szimbolikus, utána vannak a filmben olyan kijelentések, hogy a Wade Robson meg a másik figura ugye nem is találkoztak, vagy nem engedte a Jackson, hogy találkozzanak, aztán egy csomó kép jelent meg a médiában, hogy együtt ülnek, együtt nintendoznak, vagy mit csinálnak, gameboyoznak. Úgyhogy zavarba vagyok, ugyanis bizonyos szempontból a tudás, a szexuális bűnesetek feldolgozásáról, az nekem a Neverland-ben csúcsosodott ki, és az Epstein-ben csak megerősödtem abban, hogy ez pszichológiailag valahogy úgy működik, hogy az ember átél egy gyerekkori traumát, és nem tud vele szembenézni. Tehát amikor azzal se értek egyet, amikor rázzák az emberek az öklüket, hogy hát akkor kellett volna szólni. Okay, csak az emberi pszichológiai nem így működik. Tehát eltemetjük először magunkban ezeket a dolgokat. Elég, ha csak filmes példát említek, például a Pokoli lecke című film, nem tudom, láttad-e, Oxy, hogy a fiatalok a Monte Cristo grófját olvassák mindig, és próbálnak egyszer bosszút állni a gonosz börtönőrön, aki megerőszakolta őket. és hát csak 30x éves korukba, ugye az ott a Brad Pitt és a másik figura által játszott vagy karakterek szállnak szemben a gonosz rendőrrel, akit a zseniális Kevin Bacon játszik. Na mindegy, szóval, hogy itt is azt éreztem, és az volt számomra nagyon megdöbbentő a Neverlandben, amikor azt mondta a Wade Robson, hogy nagyon sokkal tartozott a Michael Jacksonnak. Tehát, hogy igazából az egész karrierjét, az egész életét ő segítette elő, mindig mellette tanúskodott a tárgyalásokon, és amikor megszületett a gyereke, akkor elkezdett fura érzéseket táplálni a gyerek iránt, nem tudta, hogy közeledjen, és amikor egyszer úgy fogta meg a gyereket, megijedt saját magától. Lehet, hogy meglátta saját magában a pedofilt. És ez annyira szörnyű, és pszichológiailag sajnos el tudom képzelni, hogy így van, hogy mennyi kárt okozhat egy ilyen abuzáló figura, tehát az Epstein mennyi kárt okozhatott ezekben a csajokban? Tehát hány csaj nem egészséges, vagy nem egészséges kapcsolatban él? Na mindegy, kicsit elszaladt velem a ló. Tehát szerintem ez is egy érdekes, kibontandó példa, nem tudom erről mit gondolsz, illetve a másik is, amit felvetettél, az, hogy léteznek-e Epsteinek ebben a korban, és hogy nem erontja meg a politikusokat, a celebeket, a hírességeket, illetve a róluk kialakított képünket nem vágja teljesen haza.
Nagyon érdekes volt, mert ugye elkezdtem nézni a Jeffrey Epstein sztorit, a Filthy Rich-et, és már előtte azt hiszem a ajánló szövegében Netflixen ott van, hogy azért itt készüljünk fel valami egészen durvára. Ez nem játékfilm, ez egy dokumentumfilm, itt az áldozatok néha részletesen mesélik el, vagy lehet látni rajtuk, hogy mennyire megtörte őket ez az egész, a folytonos nemi erőszak, a terror. És elkezdtem utána nézni, hogy ha csak a Netflixen is, de hogy vannak-e, akár lehet, hogy a Jacksonból kiindulva hasonló tematikák, ugyanis a MeToo mozgalom óta kinyílt egy újabb, ez az új téma, kinyílt az amerikaiaknak, Amerika elkezdett szembenézni ezekkel a legmélyebb saját bugyraival. És egyszer csak szembe jött a Larry Nassar ügy, a Larry Nassarról szóló dokumentumfilm, szintén a Netflixen, illetve a Bikram jogát kitaláló jogi maga Bikram története, aki sorra erőszakolta és terrorizálta a hozzájáró fiatal hölgyeket, illetve a Jeffrey Epsteinhez hasonlóan talán a legszennyesebb sztori mégiscsak Larry Nassaré, aki szintén fiatalkorú lányokat molesztált, ugye az amerikai nemzeti atlétikai szövetség berkein belül. Az egy külön érdekesség ott egyébként, hogy egy magyar származású házaspár által kidolgozott, és ők is ott voltak ennél mindig, egy ilyen sportfejlesztési program szerint, elkülönülve az egész társadalomtól egy erdei kempingben edzették őket, és a Nassar ott is szabad kezet kapott, hogy egy szexuális ilyen predátorként ott tobzódjon. És a Epstein sztori után így rájöttem, hogy ez egy, most ilyen csúnya szóval mondva, egy filmes iparággá vált a szexuális ragadozókról szóló dokumentumfilmek. De ezek az igazán komoly és nagy, hosszú, részletesen kidolgozott dokumentumfilmek. Én egyébként ilyenkor azt mondom, hogy le a kalappal az amcsik előtt, ugyanis ez egy, ahogy mondod is, hogy zavarba ejtő a téma, és mégis megpróbálnak szembenézni vele, és nem lehet elszámolni vele. Minden filmnél, minden egyes filmnél elmondják az áldozatok, hogy már soha nem lesznek olyan emberek, mintha ez nem történt volna meg, és folyamatosan kísérti őket az a sok nehéz helyzet, amiben rendszeresen belekerültek. Mit gondolsz arról, Dávid, ezt már korábban, amikor ajánlottam neked ezt a sorozatot, beszéltük, hogy lehet az, hogy az egyik hölgy, amikor azt mondja, hogy hát oda mentem az Epsteinhez, és kiderült, hogy azért a $200, amit belengetett az elején, nem megmasszírozni kell, mint egy sportmasszírozást mondjuk, vagy egy lazító, hanem szexuális dologra kér, követel, és a hölgyek többször visszamentek ezek után. semmiképpen ne hibáztassuk az áldozatot, de hogy lehet az, van-e olyan egyéniség, olyan akár ördöginek is mondható, aki vissza tudja csalni egy ilyen abúzus után az áldozatát többször is?
Hát erre most nem akarok ismert magyar színésznők nevében beszélni, de mondjuk most hagyjuk a magyarokat, nem is akarok ebből semmit, inkább a külföldi nyilatkozatokról beszélnék, mint például Catherine Deneuve is, meg pár díva, érdekesen a dívák keltek ki a Me Too mozgalom ellen, és ők mondták azt, hogy hát én azért elég szép nő voltam, és hogyha nekem nem tudtak a szoknyám alá bújni, akkor másnak miért tudtak? És hát pont úgy működik, mint az állatvilágban a ragadozók, hogy nem az életerős kecskét, vagy az életerős antilopot fogja megrecsenteni, nem annak nyalogatja meg a nyakát, hanem a kicsi, gyenge, lemaradó állatokra támad rá az oroszlán, vagy a krokodil. Itt a krokodilunk az Epstein, aki kicsit önbizalomhiányos, vagy szárnyát bontogató, általában nem túl jó anyagi helyzetben lévő lányokra feni a fogát. Tehát nyilvánvalóan mondjuk egy Brigitte Bardot, vagy egy Catherine Deneuve kevésbé volt kakkerba, mint egy olyan színésznő, aki a szárnyát bontogatja, bár annyira nem szép, nagyon be akar futni, nagyon oda akar dörgölőzni. Általában ezek kapják az élettől a sallert. Hogy lehet-e hibáztatni? Én szerintem azért nem, én középutas ember vagyok. Tehát nem szeretem azt sem, amikor azt mondják, hogy hát ők semmiben nem tehetnek róla, mert nem igaz, mert igenis elcsábította őket is a pénz, és igenis visszamentek az ördög barlangjába, de hozzáteszem, hogy egy ilyen korú ember még nem biztos, hogy úgy tud gondolkozni, mint egy felnőtt. Tehát, hogy valamilyen szinten, bár női testben van általában egy ilyen gyerek, még mindig gyerek. És ez megtévesztő, de ugyanakkor természetesen van felelőssége, és felelősségre is vonták ezeket a lányokat, hiszen nem egy beszervezte a többit. Ugye itt ez a talán a még ördögibb dolog, hogy ez az egész bűnszövetkezet, amit az Epstein működtetett, ezt ártatlanokkal kövezte ki. Tehát azok az emberek, azok a lányok, azok beszervezték az osztálytársaikat, alsó, felső tagozatos diáklányokat, hogy menjetek el ez a bácsihoz, nagyon szép mosolya van, olyan, mint Ray Krebsnek a Dallasba, ott lesz majd, egy kicsit fekszik, hogy kicsit megmasszírozzátok, beszélgettek vele, aztán jó van. De közben pontosan tudták, hogy ez a masszírozás, ez nem csak masszírozás lesz, hanem innen-onnan megdugás lesz, és hát ebben bűnrészesek.
Igen, ez egy ilyen érdekes szexuális tartalmú maffiaként tárul az ember szem elé, ahogy nézi a sorozatot, és ott például az egyik hölgy mondja, hogy ő annyira rosszul lett ez az abúzustól, hogy ezt, és itt most megemlítem az Epsteinnek a társát, Ghislaine Maxwellt, akire éppen a napokban kínált rá a bíróság egy laza 35 évet, attól függetlenül, hogy Epstein meghalt, akkor ő még nagyon is a kerítésben, a szervezésben, illetve ennek a szexuális terrornak a kialakításában mégiscsak jelentős szerepet vállalt. És tök érdekes, hogy ahogy ezzel a nőnek a segítségével Epstein meggyőz egy csajt, hogy jó, te figyelj, ha te ettől ennyire rosszul vagy, akkor neked nem lesz, akkor veled ilyen többet nem történik, viszont neked mindig be kell szervezni valakit, ugyanúgy megkapod az alkalmankénti 200 dodot, cserébe mindig hozod a friss húst. És a csaj ott így bele a kamerába ezt így mondja, hogy és képzeljék el, hogy én ezt akkor kénytelen voltam rendszeresen csinálni. Tehát azt is el lehet fogadni, hogy valahogy hát így beszugerálja, vagy hát egy ilyen egyfajta skandináv szindróma szerint, vagy bocsánat, Stockholm szindróma alapján így bevonza, rabjává teszi a hölgyeket ez a ördögi Epstein, de hát valahogy kívülről kevésbé hihető. Amíg nem értünk át ilyet, ha valakit már volt, hogy megfélemlítettek, az tudja, hogy azért ez nem egészen így van, itt a félelem az alapelem, és inkább meg akar szabadulni ettől az elemtől, a félelem szívszorító érzésétől, inkább mindent megtesz, csak hogy ne kelljen félnie. Talán ezzel lehetne okolni.
Igen, de ugyanakkor meg tényleg, és most tudom, hogy ezren ezek az öklüket, hogy az áldozat hibáztatás, de ugyanakkor ott van az, hogy ezek a csajok olyan sót kaptak, amit se előtte, se utána soha nem élhettek át. Tehát őket magángépen vitték, világsztárokkal bratisztak, elnökökkel, királyokkal találkoztak, szexeltek, és nem napokig, hetekig, hónapokig, évekig csinálták, már felnőtt korukba is. Nyilvánvalóan történt egy abuzus még kiskorban, és azután hatott az életükre, de azt gondolom, hogy utána természetesen olyan dolgokat is levernek ezen az egészen, és most ezzel nem az Epstein mentegetem, mert megérdemli azt, amit kapott, de mégis azt gondolom, hogy sok olyan dolgot hát nem is tudom, tűznek a lobogójukra, ami valójában pozitív volt. Tehát, hogy az ő életük szegények, most nem tudom, hol élnek, valahol Los Angeles külsőbe, Pasadena külvárosába, és reszelik a körmüket páran, de valószínűleg ugyanez lett volna, ha nincs az Epstein. Viszont az Epstein adott nekik egy olyan világot, Karib-szigeteket, Párizs, New Yorkot, stb., ami elcsábította őket, elkurvította őket, és gyakorlatilag nagyon nehezen találtak vissza, vagy találnak egyáltalán vissza a megfelelő értékekhez, de ez azért kell egy hajlam is. Tehát én azt gondolom, hogy nem mindenkit lehet elcsábítani, és most lehet, hogy megint csak rázzák ezren az öklüket, de ez több összetevős dolog. Egyrészt szerencse is, hogy az ember közelében nincs egy ilyen szexuális ragadozó, másrészt családi neveltetés, harmadrészt azt gondolom, hogy hajlam is. Tehát itt sok találkozó volt, vagy sok együttes szerencsétlenség, a pénztelenség, a műveletlenség, vagy tájékozatlanság, és pluszban a kihasználás, a pénz, a siker, a sztárok, a stb. És mi marad utána? Az űr, ülök a kanapén, és nézed ezeket a lányokat, ahol szomorkodnak, és gyakorlatilag életük legnagyobb sztoria ez az Epstein sztori volt.
Én azt mondom, hogy azért abba egyezünk meg, hogy áldozatok. Már csak azért is, mert nem vagyunk szociológusok, ők el tudnák mondani, nem vagyunk olyan terapeuták, vagy olyan hát ilyen gettó terepeken, telepeken dolgozó szakemberek, akik tudják jól, hogy kódolva van bizonyos sorsokban, hogy nem fog kijutni a kábítószerezésből, a különböző bandákhoz való csatlakozásból, a hölgyeknek pedig jut ugye a prostitúció, illetve náluk is ugye jelentős számban szerepel a droga, hogy itt a film több szereplőjében is. Epstein ettől függetlenül olyan éhes volt, ez annyira érdekes, hogy már megkapta ezt a rendszert, tehát jöttek hozzá a fiatal lányok, és akkor például a saját privát masszőr szakemberét, egy szakembert is beterrorizált és megerőszakolt. És a hölgy jött is elmondja, hogy hát ő aztán végképp úgy dolgozott ott, mint bármelyik más személyzeti taga az egész birtokon, a villa rendszerben, ez egy óriási ház volt, ahol éppen voltak, vagy a sziget, amit említettél, az ugyanúgy dolgozott, mint a szakács, a sofőr, a kertész, a testőr, és mégis Epsteinnek ez nem volt elég, természetesen itt is egy fiatal, csinos hölgyről van szó, egy felnőtt hölgyről, de meg kellett tennie, tehát a fickó valami egészen brutálisan ilyen full kreténbe tolta ezt az egészet, és nagyon veszélyes volt. Én azt mondom, hogy egész egyszerűen legyőzte az ő egyénisége ezeket a lányokat. Nagyon szép, a filmben ugye nagyon szépen ki vannak sminkelve, az látszik, hogy ilyen mondhatni szinte kiegyensúlyozottságot sugároz a külsejük, de valójában ők nem voltak túlzottan, nagyon iskolázottak, nagyon alulról érkeztek ebbe a történetbe, és szinte tényleg kódolva volt, hogy elvesznek.
Hát én azt látom egyébként, Oxi, hogy egy részük valóban szépen sminkelt, jó módú, vagy ilyen középosztálybeli életet is él talán egyik vagy másik, de azért nem jellemző. Tehát inkább azt érzem, hogy van, aki nagyon le van durranva, behízott a szarkajától, depressziós, gyakorlatilag egy ilyen roncs, csak most a filmre összeszedte magát. Tehát én pár lányom pont, hogy ezt érzem. És megint más férjhez ment, de aki férjhez ment, én azon se az idilli állapotot látom, hanem azt, hogy gyakorlatilag ez egy olyan élmény volt, amitől nem tud szabadulni, és biztos vagyok benne, hogy nem is tudott boldog lenni, hiszen nem tudta elengedni ezt az élményt. És hát mennyire tehet tönkre egy embert egy ilyen élmény, mennyire viheti tovább a házasságába, a gyereknevelésbe és minden másba. Lehet, hogy pont az lesz a baj, hogy túlságosan félti majd a lányát mindenkitől. Lehet, hogy az első udvarlóba, peljestökű udvarlóba is Epstein-t lát, tehát ez meg a ló túlfelett. Tehát ez egy nagyon vékonyjegű történet.
És tudom, hogy előbb még én kérdeztem, hogy szerinted hogy lehet az, hogyha valakit ugye megerőszakolnak, zaklatnak, akkor még visszatér, de valahogy így menet közben elgyengültem, és gondoltam, hogy mindenképpen a hölgyek pártját fogom valamilyen szinten. Az nagyon sokszor kitűnik, és szerintem ez nagyon szégyenivaló, hogyha mi férfiak ilyen világot alakítottunk ki, hogy a nő, pont ma hallgattam egy beszélgetést, az egy másik jellegű volt, ott a nők szerepe az egyházban, és ott is arról panaszkodtak, de hát erre ez egy általános panasz a nők részéről, hogy mindig alárendelt a szerep, ők nem tudnak az élet főszereplőivé válni. Epstein azt ígéri itt a hölgyeknek, ha jól értettem az egész szülnek ezt a fajta részét, ennek az üzenetét, hogy azt ígérte nekik, hogy mégiscsak összejön ez a főszerep, mégiscsak te leszel saját életed főszereplője. Hiszen ahogy mondod, hogy a legnagyobbak között, hát ki merne arra gondolni, hogy valaha is egy Donald Trump-al, egy Bill Clinton-nal, egy András Herceggel kerül egy légtérbe, és itt megtörténik, és a szuperluxus.
Vagy akár a Chris Tuckerrel, vagy a nem tudom kiket mondtak még ott, akikkel együtt bulisztak, nem tudom, a Will Smith is szóba került, hát nem tudom, ott rengeteg sztár ült ezeken a gépeken, és valószínűleg ez egy ilyen alapvetés volt, hogy ja, az Epstein, ő hordja a csajokat, tudod, senki nem nézett soha utána, hogy na de ez milyen csajokat is hord? Kicsiket, kis fiatal csajokat, na de kiskorúakat. Tehát valahogy a Me Too-ig, mint hogyha mindenki vak lett volna ebben a világban.
A filmben van egy nagyon érdekes rész, amikor azután járnak az újságírók, azt nézik végig, hogy igazándiból mitől lett az Epsteinnek ekkora vagyona. És kiderül, hogy egy nagyon jó nevű, rendkívül régóta már gyerek, szinte gyerekkora óta, de inkább tinédzser kora óta szorgalmas későbbi gyártulajdonos a kegyeibe fogadja, és aztán mivel jó pénzügyi szakember volt, bár hallott, hogy Epsteinnek voltak valamiféle nőkkel kapcsolatos zaklatási problémája az előző cégnél, de mégis megnyerő volt az Epstein, mutatják a régi fotókat, filmrészleteket, úgy nézett ki egy az egyben, mint a John Travolta az Életben maradni című filmben, egy kifejezetten dögös, sármos, a 80-as éveknek megfelelő, hát egy ilyen sármőr volt, és utána az jön ki, hogy a fickót egybe így lefosztotta ezt a kapitalista embert, és úgy utólag mondja, hogy hát most már tudom, hogy mennyire nagy hiba volt, hogy az Epstein-t a bizalmamba fogadtam, hogy az első héten nem rúgtam ki, amikor már hát azért jöttek ilyen-olyan bajok. Tehát ő egy igazi profi csaló volt, egy Nicodem Dizma, vagy nem is tudom milyen nevek jönnek még elő az irodalom és filmtörténetből, egy Schindler. Ő nem tudott semmit a teljességről. Minden csak így kipótolt hazugságokkal, bűncselekményekkel. Én remélem, hogy a szexben is így volt, hogy ki kellett neki valami okádék dologgal pótolni, mert egyébként nem tudott teljes férfi lenni. Sajnos hát mások is kárát látták.
És nem hiába hozták szóba ugye a filmbe a Scott Fitzgeraldnak a regényhősét, a Nagy Gatsby-t, aki szintén mást mutatott, mint ami, és egy ilyen, hát gyakorlatilag modernkori hazudozó, aki egyre magasabbra és magasabbra lépked a társadalom rétegeibe, tehát egy, mondhatjuk egy társadalmi törtetőnek. Ugye ezt Kubrick is nagyon jól megfogalmazta a Barry Lyndon című filmben, megmutatott egy társadalmi törtetőt, egy ilyen pikareszk regényben, és Epstein is érdekes, tehát hogyha ebből valaha film lesz, nagyon sokféleképpen lehet megfogni, meg lehet fogni egy-egy lány szemszögén keresztül, de magának az Epstein figurájának is egy iszonyat érdekes mandénerje van, tehát kicsit úgy lehetne ábrázolni egyrésztről, mint a Kapj el, ha tudsz hősét, ugye aki már fiatal korában behazudja, hogy erre az egyetemre járt, kiderül, hogy nincs is diplomája, utána az első állásán is hazudik, kiderül, hogy rohadtul nem tőzsdézett, vagy nem érte hozzá, mit csinál. De annyi gógyia van, hogy mégis megmaradjon, sőt, egyre több ember bízom benne. És hát ezt onnan tudom, hogy forgattam még régebben a Csepeli kettős gyilkosság című filmet, ami szintén egy dokumentumfilm, és ott igazságügyi elmeorvos szakértőkkel interjúztunk, és akkor magyarázták el a pszichopátiás karakter lényegét. Tehát ezek a figurák, ezek nagyon intelligensek, hihetetlen hamar csavarnak bárkit az újuk köré, szórakoztatóak, kalandorok, tehát így elhiszel nekik mindent, vagy szeretnél elhinni nekik mindent, és sajnos, vagy nem sajnos, a társadalom egy részét képviselik, tehát nagyon gyakran ezek a pszichopátiás karakterek politikusok lesznek, filmrendezők lesznek, zenészek lesznek, illetve olyan emberek, akik valamilyen szinten vezetőkké akarnak válni, és egy víziót követni. Na most nagyon sokan ezekre a víziókra fogékonyak vagyunk, és elhisszük, hogy nála van a megoldás kulcsa, hogy ezek a szerencsétlen lányok is elhitték, hogy a aranypálca Epsteinnél van, aztán rájöttek, hogy ez a pálca az nem aranyból van, meg lehet, hogy nem is pálca, hanem pöcs. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez a figura, ez maga az ördög.
Szerinted mit rombolt le Epstein? Ez talán egy központi kérdés lent, abból az amerikai álomból, amit az eredeti amerikáimat tudjuk, hogy az már körülbelül az Obama óta már nem nagyon áll meg, de lehet, hogy már ennél is korábban, tehát nem fog minden amerikai szép nagy házba lakni, 2-3 autóval, a gyerekei nem fognak egyetemre járni, és nem lesz kimeríthetetlen hitelkártyájuk. Arra az álomra kérdezek rá, hogy úgy egyáltalán van-e még etikája az amerikai elitnek. Azért kérdezem ezt, mert egyszer, és ez most a mai nap nagyon sokszor eszembe jutott, hogy valaki, akivel egy platformon voltunk és vagyunk, úgy érzem, mondjuk politikailag, azt mondta, hogy hát az elittel van gond. És így elfelejtettem megkérdezni tőle, hogy Magyarországon is, Amerikában is, ugye legalább minimum két pólusú az elit. Lehet, hogy nem így van. Hát hiszen a keresztény tanítás szerint egyféle gazdag ember van, a gazdag embernek nagyon nehéz bejutni a mennyek országába, hát körülbelül a teve hamarabb át fog jutni a tűfokán. Itt is ezt látjuk, Epstein gyakorlatilag már életében egy pokoli figura, és a megtébolyul a gazdagságától, és azt hiszi, hogy rá nem vonatkoznak a törvények. Szerinted mit rombol egy ilyen elit, ahol egy ilyen figura, Epstein és barátai, akik hát nagyon híres emberek, azt mutatják a nagy többségnek, hogy mi mindent megtehetünk, ti ennél sokkal kevesebbért súlyosabb éveket, börtönéveket kaptok.
Az a helyzet, hogy én nekem ez nem új. Most lehet, hogy itt a világnak egy csomó minden új, meg ráébrednek. Tehát erre mondtam, hogy kicsit a MeToo mozgalom előtt, mint a vakságba lennénk, de azt gondolom, hogy nem kéne állandóan úgy csinálni a világnak, mint hogyha ez korábban nem létezett volna. Tehát most ebben a Black Lives Matter-nél is ez van, hogy most hirtelen letiltjuk esetleg azokat a filmeket, amiben elhangzik az embetű szó. A végén már lehet a Beverly Hills-i zsarút is letiltják, mert az Eddie Murphy túl lazán kezeli a feketék jogait, vagy aztán átesünk a ló túloldalára, és minden szexuális zaklatásnak fog minősülni. Az is, hogyha a munkahelyeden megsimogatod a munkatársad vállát szeretetből, azt már nem teheted meg. Tehát én azt mondom, hogy itt a társadalom is pontosan tudtuk, hogy léteznek kerítők. Pontosan tudtuk, hogy én már ezt 20 éve is hallottam gyerekfejjel, hogy politikusoknak visznek nőket, vagy visznek poxot filmeseknek, meg színházi embereknek, meg ismert embereknek. Tehát gyakorlatilag ehhez nem kell Amerikában lenni, ez Magyarországon is így van, a közelmúltban is hallottunk mindenféle buliról, világban, jaktokon, itt-ott-tamott, ahogy Amerikában is, és a helyzet az, hogy ez a fajta erkölcsiség, ez nyilván megkérdőjelezhető, hogy minden jólétben levő embernek szüksége van-e ilyen jellegű bulira. Tehát például, hogyha most mondok egy ilyen makulátlan figurát, mint a Tom Hanks. Ugye Tom Hanks állítólag két nővel feküdt le életében, de még róla is el tudom képzelni, hogy a 80-as években a Saturday Night Live-osokkal, a Chevy Chase-zel, meg a Billy Crystal-el, meg a Bill Murray-vel együtt olyanokat bulisztak, amiről mi csak álmodunk, valószínűleg ilyen nagy medencés bulikon, és mi van, ha már ott is ott voltak az Epstein lányai. Tehát ez egy olyan világ, amiben bűn van, tehát nem a paradicsomban élünk, itt szerintem fontos társadalmi feladat, hogy ezeket a szexuális ragadozókat kiemeljék ebből a közegből.
Előbb még mondtad ugye a Black Lives Matter-t, és hadd szúrjak ide egy tök jó poént, vagyis hát nem poén, de egy érdekességet, hogy a Hobo Blues Bandnek az első lemezén elhangzik a Hey Joe című ballada, ami arról szól, hogy egy fekete srác ugye megöli a feleségét, mert az megcsalta. És az egész száma, hogy elindul egy ilyen jellegzetes kis intróval, Földes László Hobo következőképpen konferálja fel az egészet, szökött néger fegyenc balladája. Tehát megmásult a világ, megváltozott a világ. Most ugye halljuk, hogy a Washington Redskinsnek a nevét azért kell megváltoztatni, mert valaki úgy gondolja, hogy ez sértheti a színesbőrű, ez esetben a részbőrű, de a részbőrű sem megfelelő kifejezés, tehát az indiánoknak a méltóságát. Aztán egy adott podcastben, de nem reklámozom, mert kedveljük őket, és úgy is tudják talán, az a lényeg, hogy valaki felvetett, hogy bocsánat, de itt a Washington szó is már akár ciki lehet. De vissza a szexuális abuzálókhoz, teljesen tönkreteszik az emberi életnek az értékét. Ez a legnagyobb, mert ez ugyanaz, nem ugyanaz, természetesen nem ugyanaz, mint mondjuk betörnek a lakásodba, és onnantól kezdve nem tudsz a lakásodba élni, de valahol mégiscsak hasonló, hogy onnantól kezdve az életet nem tudod már ugyanúgy élni. Nem lehet már ugyanúgy az amerikai filmekre nézni, hogyha azt, vagy te, aki Roman Polanski rajongó vagy, és erről is többet beszélgettünk korábban podcastban, hogy mennyire nehéz így a Polanskira tisztán rátekinteni, hogy micsoda jó kis filmjei voltak, micsoda zseniális fickó volt, ugyanakkor milyen őrült volt azokon a partikon, ahol lehet, hogy egy fiatal csajjal összefeküdt.
Hát is, igazából én nagyon sokszor bonyolódtam hosszú, hajnalig tartó beszélgetésekbe filmes bulikon, ahol én a Polanskit védtem, ugyanis volt egy tök jó dokumentumfilm, mindjárt mondom, a Génius, az ártatlan Génius, jól mondom? Igen, valami ilyesmi. És a lényeg az, hogy itt nagyon szépen bemutatta a Polanski pert, és azt, hogy gyakorlatilag talán mi a különbség a kiskorúval történő szexuális aktus és a konkrét megerőszakolás között. És erre nagyon sokan mondják, hogy semmi, de jogilag is, meg emberileg is van különbség. Viszont azt gondolom, hogy ami utána történt, és hogy évek után is, még 80 éves korában is felmerülnek még esetek, és további nők jelentik föl, egy idő után menthetetlenné válik az ügy. Még akkor is, hogyha azt mondom, hogy abban az esetben a Polanski szerintem megkapta a büntetését, ült börtönbe, és egy hamis vádalkú elől menekült el az Egyesült Államokból, erről nem sokan beszélnek, pedig az egy baromi korrupt bíró, és még gyakorlatilag a vád is elállt az egész ügytől, mert azt mondták, hogy ez az ügy méltatlan az amerikai joghoz, tehát még ő is igazat adott a Polanskinak, hogy elmenekült a büntetés után, miután kiengedte a börtönből, és utána újra példát akart statuálni, mert meglátott egy újságcikket, ahol a Polanski még két lányjal vigyorgott, valahol a Oktoberfesten, ha jól emlékszem, mert elengedte őt egy európai filmet forgatni, és annyira nem tetszett a bírónak, hogy na ez most hülyét csinált belőlem, ült a sippen, aztán megint kis csajokat hajt, hogy na akkor berakom egy jó kis fél életfogytra, vagy nem tudom hány évtizedre a börtönbe. Ezt a Polanski nem vállalta, de sajnos utána is derültek ki dolgok, már a párizsi évei alatt is történt további abúzus, úgyhogy ott van ugye a Kinski ügy, ugye a Nastasia Kinskivel is ilyen nagyon fiatalon kezdett ki. Szóval hát meg voltak olyan megjegyzései, hogy nyilvános kijelentései, amik nem voltak túl szerencsések, hogy mindenki ilyen fiatal lányokkal akar, pont. Nem vett jó fényt erre az emberre, annak ellenére, hogy hihetetlen tehetséges és óriási művész, de azt gondolom, hogy külön kell választani. Tehát Hollywood részéről is álszentség, hogy mondjuk nem mutatnak be egy Woody Allen filmet, azért, mert ő pedofil. Bár soha nem ítélték el, mert gyakorlatilag ugye a Mia Fáros tárgyalásnál is őt elmentették. Most utólag hirtelen mindenki hátat fordít neki. Eddig a Natalie Portmantől kezdve mindenki csak odákat zengett róla, aztán jön egy mozgalom, és akkor hirtelen hátat fordítunk. Tehát azt gondolom, hogy a világ az álszent is, és valahol a kettő között vagyok, ugyanis azt gondolom, hogy szükség is van ilyen mozgalmakra, de beleőrülni sem kell ezekbe a mozgalmakba. Tehát nagyon fontos, hogy a jogok előkerülnek, a felelősöket bíróság elé állítják, és valós szembenállítás történik, de a másik részével is számolni kell, hogy emberi életeket is tönkre lehet tenni. Egy színházrendezőt is úgy tönkre lehet tenni, hogy utána két évre rá belehal. És azt gondolom, hogy mérlegelni kell ezeket a dolgokat.
Én a mai napon megrendeltem az Idő van című Gotthard Péter filmet DVD-n, mert le tudtam kapni innen-onnan, de annyira nem volt jó minőségem. Bizonyos jeleneteknél nagyon sötét volt, és ott nagyon is fontos dolgok láthatók, és megbeszéltem, itt él Esztergomba velünk, nagy örömömre, a film rendező asszisztense, akitől néha megkérdezem, hogy az Idő van című filmnek ez és ez a jelenete, hogy készült, vagy mi volt, tehát tök érdekes. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy vannak megkerülhetetlen alkotások, és vannak megkerülhetetlen erkölcsi és jogi ítéletek, amit ugye nem nekünk kell megtenni, hanem a bíróságoknak. Ugye az Epstein esetében mégis azt mondom, és ez már kicsit ugye az összefoglalás annak, hogy mit gondolok erről a nagyon érdekes dokumentum filmsorozatról, hogy egy brutális horrort látunk. Azzal együtt, hogy egy dokumentumfilm, Epstein ugye a legvégén, és itt az egyik újság meg is jegyzi finoman, hogy tulajdonképpen az, hogy öngyilkos lett, teljesen elkerülte az ítélet végrehajtást, a büntetést. Epstein a világi viszonyok szempontjából nézve nem bűnhődött meg a több évtizeden át tartó bűneiért. Hát ő maga elintézte a dolgot, most fogadjuk el, hogy tényleg öngyilkos lett, ez az egyik leglogikusabb változat. Tényleg erős idegzetűeknek ajánlom a filmet, tényleg azoknak, akik, és azoknak az álnaívoknak vagy naívoknak, akik azt gondolták, mint ahogy én is mondjuk tinédzser koromban, hogy Amerika az tényleg csak és kizárólag a szabadok földje, ott minden megtörténhet, ami jó. És rossz dolgok, hát voltak régen talán, mikor az indiánokat kiirtották, vagy mikor a feketéket rabláncra fűzték, de most már rendben van az 50-es években, micsoda jó kis jazzvilág volt a New Yorkban. Tehát egy idilli Amerikát képzelt el az ember, ahol harsog a rock and roll. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg olyan nézze meg ezt a filmet, akinek jó az idegrendszere, illetve el tudja viselni azt, hogy egy horror, valóságos horror sztorival néz szembe. És jól viseli, hogyha szenvedő embereket lát, ezt nagyon nehéz viselni egyébként.
Hát igen, ezekben a filmekben, akár a Neverlandben, vagy ebben viszonylag kevés a humor, ami ugye oldaná ezt az egészet, és hát végig egy ilyen nyomorgörcs, egy ilyen nyomasztás van ebben az egészben. Én most itt próbáltam pár dolgot humorral kezelni, mert szerintem mindent egy kicsit humorral is kell kezelni a túlélés érdekében, és azon is gondolkoztam, hogy miért készülnek ilyen filmek, mert valójában ugye ez, sajnos ez nem is tudok más szót használni, ezek szórakoztató filmek. Ugyanis úgy van megcsinálva, hogy már a következő részre akarsz menni, aztán a harmadikra, és minél hamarabb magadba akarod szívni ugye ezt a tudást, amit a filmből kaphatsz, vagy azokat az érdekes információkat. Tehát igazából van egy ilyen kukkolást kielégítő tartalma, iszonyatosan igényesen van megcsinálva a főcíme, tehát úgy, mintha nem is valami dokumentumfilm lenne, hanem valami menő sorozat kezdődne, és azért jó elmerülni ebben a New York-i világban, belelátni ezekbe a partikba, eljutni tekintettel ezekre a szigetekre, vagy New York-i lakásbelsőkbe, vagy párizsi lakásokba, meg luxus közegbe. Akár azt mondanám, hogy még tovább menve játékfilmesen látnád ezeket a bulikat, hogy mi történik. Igazából ez egész addig nekem még szimpatikus is lenne, hogyha nem emberek mennének tönkre, és nem gyerekeket rontanának meg. Tehát én bevallom, én nagyon bírtam a Wall Street farkasát, és miközben pontosan tudom, hogy bűnt látok. Tehát ahogy a Puzsér fogalmazott, kokain is ondó minden mennyiségben, de azt gondolom, hogy ott is észnél kell lenni. Tehát egy idő után felfogod, hogy mindez a topzódás, amit látsz, az valójában a pokol. És ugyanezt tudom elmondani a Scorsese másik két filmjéről, a Nagymenőkről, illetve a Kaszinóról, hogy nagyon szeretünk szerintem ezekben a bűnös élvezetekben elmerülni, hiszen ki ne akarna Las Vegas-i bűnözőket nézni, pláne ha ilyen színészek játsszák, de azt hiszem senki nem akar ott maradni a Joe Pescivel a sivatagba, és agyonveretni magadat a baseball ütővel, ahogy nem akarsz az Epstein lányok bőrébe bújni, és szenvedni egy ilyen szigeten, és kiszolgáltatva lenni, ott lennél szívesen a magángépen bratyizva a világsztárokkal, csak az árnyoldalát azt sosem akarjuk látni ezeknek a dolgoknak.
Mennyi csillagot, pontot adnál erre a bizarr szórakoztatásra?
Azért vagyok nehéz helyzetben, mert lehet, hogy ez jobb film, mint például a Neverland volt, a Michael Jackson film, csak ugye az újszerű volt. Ez egy éve volt, vagy másfél éve, és ez olyan gyomrost vitt be, hogy utána, tehát azt gondolom, hogy az olyan hatással volt a társadalomra, hogy én egy ilyen dafke ember vagyok, hogy azt mondtam, hogy nekem már akkor sem mondják meg, hogy a Jackson pedofil, mert ez még nem biztos, tehát itt van ez a film, iszonyat hatással volt rám, és azt gondolom, hogy lehet, hogy pedofil, de én annak ellenére is meghallgatom az I'm Bad, I'm Really, Really Bad című számát, és hangosan fogom hallgatni a kocsiba, és amikor mellém értek a piros lámpánál, akkor mégiscsak azt éreztem, hogy szégyellem kéne magam. Hát ez azért iszonyatos, amikor egy filmnek olyan hatása van, hogy a hétköznapjaidban van benne. Az Epstein nincs még rá mekkora hatással, de azt gondolom, hogy egy nagyon jól összerakott filmről van szó, tehát én egy 8-ast adnék neki.
Hát már megint nagy bajba vagyunk, mert én már az, mikor kértelek, hogy pontozz már, akkor eldöntöttem, hogy én is 8-ast adok. Én akkor mégiscsak maradnék ennél, és most csak azért sem módosítom erre, arra, amarra. Nekem az a véleményem, hogy Amerika megmutatta a sátán egyik arcát, megmutatta az ember egyik legrosszabb arcát, és egy nagyon különleges, tényleg egy ilyen bizarr és kifejezetten rossz hangulatú filmet mutatott be, még azzal együtt is, hogy a vége felé ugye, miután egyrészt a bírósági csúcsjelenet is látható, hogy valójában rá fogják húzni a vizes lepedőt az Epsteinre, végül sikerül lecsukni, ami ugye több tíz éven át nem sikerült a tények ismeret ellenére, de akkor is, amikor meghal, valójában már nem kielégült a néző, hanem egy ilyen furcsa, rossz nyomást érez belülről, nem egészen jó a hangulata. Nem ezért 8 és 10, hanem azért, mert hát a csuda tudja. Nagyon jó film, nagyon jó, meg van csinálva. A 10 mondjuk tényleg a Wall Street farkasa lehetne, de hát erről talán majd később. És itt majd jön nekem mindjárt egy ilyen szolgálati közlemény, hírcsokor.
Na, halljuk!
Hát kérem szépen, a 2020 filmodüsszea fedélzetén egyetlen kattintása van mindenki, az összes kontaktunktól, elérhetőségünktől. Az alap, a bázis, egyrészt a Bibliopod oldal, ha ezt a szót beírjuk a Google keresőbe, már is fönn vagyunk a Kelló Könyvkultúra oldalon, a Bibliopod szekcióban, ahol megtalálhatók ezek a podcastjaink. Ha jól tudom, akkor ez most már 11. ilyen beszélgetésünk Dáviddal. A YouTube csatornánk ugyanilyen néven található meg, tehát 2020 filmod össze, ugyancsak fönn vagyunk a Spotify-on, az Apple Podcast-en, és hát a Facebook csoportunk is szépen dagad, növekszik, hasonlóan az Instagram oldalunkhoz is, és hát azt nézem, hogy nem maradt más hátra, mint a Gmail címünk, ami természetesen 2020 filmod össze a ékezet nélkül kukac@gmail.com.